A Máté evangéliuma tanulmányozásában a 25. fejezethez értünk, és itt olvassuk Jézus tanításából a folytatást, a Máté evangéliuma 25-ös fejezet első 13 versét, az úgynevezett 10 szűz példázatát. Jézus még mindig az utolsó időről, korszakról beszél, és erre készíti fel az őt kérdező tanítványait. Nagyon fontos üzeneteket tartalmaz számunkra ez a példázat, amelyet Jézus mond. Máté 25 első verstől kezdve így hangzik Isten igéje, mert helyeteken ülve kérlek, kövessetek. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikba. Mivel pedig a vőlegény késett, mindjárt elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek fogadására. Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Urunk, uram, uram, nyiss ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Azt gondolom, hogy több megrázó gondolat is van ebben a történetben, hogyha ebbe belegondolunk, és maga a képi világát értelmezzük. Maga a történet, ugye a vőlegény érkezése az Jézus Krisztus visszajövetelének a képe, aki vissza fog jönni, hogy feltámadását követően elment a mennybe, és a Biblia azt mondja, hogy vissza fog jönni az övéért a felhőkig, és elragadja őket erről a földről, és akik hitben haltak meg, Krisztusba vetett hitben haltak meg, azok is feltámadnak, megdicsőült testet öltenek, és elragadtatnak a felhőkön Jézus fogadására. És lesz egy nagy mennyegző, egy nagy lakodalom mai szóval élve, ami rendkívül komoly örömünnep lesz, a megváltottak örömünnepe. Újra találkozunk Jézussal, mi akik hitből, hitáltal kapcsolunk Jézushoz, és tapasztaljuk az ő jelenlétét, munkáját az életünkben. Színről színre meg fogjuk látni őt. Megszabadulunk minden gyötrelemtől, minden fájdalomtól, minden kísértéstől és kísérthető állapotunktól. Teljes lesz az életünk, ott leszünk vele és örvendezünk. És a zsidó mennyegzők hagyományát ismerve, ugye a zsidó mennyegzők több napig tartottak, és kötelezően örömünnep volt. Kötelezően kellett örvendezni, mert aki nem örült, az ugye nem örült a vőlegénynek, vagy a mennyasszonynak, vagy egymásnak a kettő. A okos és a balga szüzek képét hozza Jézus. Korábban az elmúlt találkozásunkkor megnéztük az előző tanítását Jézusnak, ahol az okos szolgáról beszélt Jézus, és elemeztük, mit jelent okosnak és hűségesnek lenni a Biblia tanítása szerint, és milyen fontos ez a fajta Isten szerint való okosság, céltudatosság, és az Isten szerint való hűség az életben, akár a párkapcsolatban, akár a keresztény életben, akár a barátságban. Ez mindenképpen Jézusnak egy nagyon erős tulajdonsága, a hűség. És a keresztényekben is ez ábrázolódik ki, akik valóban szeretik Jézust és követik őt. A mennyegző előképe tehát a királyi mennyegzőnek, amelyre vár az egyház. Néhány gondolat a zsidó mennyegzőről, amely Jézus tanítása mögött van, mint tartalom. A zsidóknál 16. századig külön volt az eljegyzés és a mennyegző. Eljegyzéskor már a szülők döntése alapján elkötelezték magukat egymásnak a felek, de nem éltek egy fedél alatt. Akár hosszabb idő is eltehetett jegyességben, tudva azt, hogy majd te leszel a feleségem, én leszek a férjed. Majd a 16. századtól már együtt volt a eljegyzés, a gyűrűhúzás. A zsidóknál a mutató újra húzták a gyűrűt, hogy húzzák a gyűrűt ma is. Már az eljegyzés egy nagyon erős kapcsolat volt, életre való kapcsolat volt, nem egy laza, hát próbáljuk meg, éljünk együtt, ilyen elképzelhetetlen volt Jézus korában is, ez a próbaházasság, együttélés, ilyen jellegű felelősség, vállás nélküli kapcsolatok. A mennyegzővel kapcsolatosan ugye a fehér ruha, a mennyasszonyi ruha szintén egy fontos bibliai kép. Jelenések könyvében, 19. rész 8. versében azt olvassuk, megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a tiszta, fehér gyolcs ruha a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Tehát maga az új szövetségi hívőnek ez a fajta ruházata, a tiszta szívből való, Isten szerint való cselekedetek, amelyből megmutatkozik, hogy valaki valóban szereti Jézust, vagy sem. Ugye a cselekedetek mint következménye a keresztény életnek, amely megjelenik az életünkben, nem pedig szerzik az Istennek való tetszés a cselekedetek, hanem akik szeretik Jézust, azonban a lélek megértést ad, hogy mit, miért jó úgy tenni, vagy nem jó úgy tenni, és ebből a belső meggyőződésből teszünk, vagy nem teszünk valamit. A zsidó mennyegzőnél a mennyegző ideje, amikor eljött, erre készült a mennyasszony, a mennyasszonyi ruhát készítette, és a ruha készítésében és maga a készülésben segítettek neki a koszorús lányok, a barátnői, akik szüzek voltak, és itt megjelennek ebben a jézusi példázatban. A vőlegény pedig elment, és az otthont készítette elő, általában a szülői házba mentek, vagy az ott a vőlegény lakása, lakhelyére vitte a mennyasszonyt, és így házasodtak meg. A vőlegény érkezését nem lehetett tudni, persze, pontosan nem úgy volt, mint a mai házasságkötő termekben, hogy bevarosza óránként, és akkor nyomják lefele az esküvőket, hanem ugye hát volt, hogy másik városból, faluból érkeztek, és hát várta, hogy majd jön. Valamikor azokban a napokban fog érkezni a vőlegény, és legyen készen a mennyasszony. A mennyasszony a vőlegény fogadására barátnőjével együtt ment már a település szélére, és vittek magukkal, ugye ebben a példázatban is van, fáklyát, egy mécsest, egyébként Ország utcán kint ez egy fáklya lehetett, nem pedig egy pici kis mécses, majd erről beszélünk egy pár szót még, hogy készen legyenek, észrevegye őket a vőlegény, itt vagyunk, és várunk téged, vár téged a mennyasszony. A vőlegény barátaival érkezett, megérkezett a mennyasszonyi házhoz, ott csatlakozott hozzá a mennyasszony barátai, rokonsága, és elmentek a vőlegényes házhoz, ahol volt a több napig tartó mennyegző nagy örömünneppel. Ugye, mint mondtam, ez a nagy örömünnep pedig a mi örömünnepünk, amikor Jézussal találkozunk szíről szíre, és elragad bennünket a mennybe. A mennyasszony normális esetben ugye szerelemtől hevült szívvel izgatottan várta a vőlegényt, tehát ugye elképzelhetetlen volt, hogy váratlanul érje. Tehát egy normális mennyasszony nem ér váratlanul, hogy jön a vőlegény. Most egy kicsit késik is, abból a szempontból, ahogy itt megjelenik a történetben, tudja, hogy jönni fog. Tehát nem is fordul meg a fejében, mert szereti a vőlegényt, és tudja, hogy a vőlegénye szereti őt. Mennyire fontos mind a kettő? Ha a mennyasszony tudja, hogy szereti őt a vőlegény, akkor tudja, hogy jönni fog. Mikor van bizonytalanság az ember szívében? Ha ezzel a kapcsolatra nézve van bizonytalanság az ember szívében, mikor jelenik meg a féltékenység egy párkapcsolatban? Amikor megjelenik a bizalmatlanság. De amikor a bizalom helyén van egy párkapcsolatban, akkor ugye nincs helye a féltékenységnek. Fel sem merül. Mert tudom, hogy a másik szeret engem, és én is szeretem őt. Keresztény kapcsolatban pedig tudja a másik, hogy szeretem Jézust, és Jézusi a szívem, és tudom, hogy ő is szereti Jézust, és Jézusi a szíve, ezért hűségesek vagyunk Krisztushoz, és benne egymáshoz. Talán még egy érdekesség csupán, hogy látok itt egy ilyen pohártörést, amely a zsidó mennyegzőkön jellemző, nem volt ez mindig jellemző egyébként. Ez még mielőtt elkezdik keresztények is gyakorolni, azért mondom, hogy a zsidóknak szokás, azt jelképezi, hogy a legnagyobb öröm mellett se feledkezzen meg a zsidó ember arról, összetörje a porrat, hogy lerombolták a templomot, és a templom még lerombolt állapotban van. Tehát, hogy még hiányzik valami a zsidók öröméből, hogy a templomot újjá kell építeni. És emlékeztek rá, hogy beszéltünk arról, hogy a Jézus visszajövetelének előjelei a templom felépítése például, és az Isten tisztelet helyreállása Jeruzsálemben, amelyre előkészületek már most is vannak. A koszorús lányokról azt mondja az írás, hogy szüzek voltak, hajadonok egyébként így is fordítja, is lehetne fordítani. A mai Biblia fordításunk, amely 80-as évek végén készült, és 90-es évek elején került kiadásra, fontos az arról, hogy ne hajadont írja, hanem szüzet. Jézus korában, ha még azt mondtuk volna, ezek hajadonok, akkor teljesen egyértelmű lett volna, hogy ők szüzek is. A közelkölcs olyan volt, hogy elképzelhetetlen volt, hogy valaki házasán kívüli szexuális kapcsolatba kerüljön, mert volt egyfajta közgondolkodás erről, másrészt pedig, akinek volt van megértése a szexualitásról, az tudja, hogy a szexualitás a házasán kívül olyan, mint hogy egy darabot törnek az életemből. És ha túlsó darabot adok oda az életemből másoknak, akkor mi marad annak, akit Isten nekem adott? Majd mit fog neki adni? És milyen jó hír a Krisztusban az, hogy van megtérés, van bűnbánat, van szabadulás, és van helyreállás, ahol aki ilyen életet élt is. A régi elmúlt, és egy új jött létre. Egy új életet lehet kezdeni, még akkor is az emlékei ennek nem maradnak nyomtalanok, tehát megmaradnak az emlékei a bűnöknek, vétkeknek, de már úgy emlékszünk rájuk, hogy Krisztus megbocsátotta, de el kell számolni ezzel is majd annak, aki jövendőbeli férje vagy a felesége lesz valakinek. És Krisztusban lehet így elfogadni egymást, mint akit Krisztus megtisztított. A lámpásról mondtam, hogy olívaolajba áztatott rongyot tekertek egy botra, és inkább fákja lehetett, mint kis mécses. Máté evangéliumában Jézus erről a világosságról azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, tehát mit is jelent ez a világítás, világítani az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hoztam egy képet az okos és a balga szüzekről, koszorús lányokról. A kép elég drámai, hogyha megfigyelitek. Remélem lehet látni. Itt vannak az okos szüzek, ébredés után. Már elindultak a csapat eleje a vőlegény fogadására. Némelyek még, itt ugye mécsesként ábrázolja ezt a kis világító eszközt a kép. Némelyek még töltenek olajat ebbe a mécsesbe, mások még leborulnak, kérik, hogy adjál nekem olajat, imádkozva kulcsolja kezét, adj nekem olajat, másik fölnéz az égre, Isten szerelmére kérek, adj nekem olajat. Egyik még látja, hogy ebből úgy sem semmi, gyorsan szaladjunk a boltba, a következő pedig azt mondja, hát nekem sincs. Elég drámai a kép, hát milyen hívők ezek? Nem adnak egy kis olajat ezeknek? Hát ez szeretet. Nem tudom, gondolkodhatok-e már ezen a történeten, ebből az aspektusból. És hogy te mit csinálnál egy ilyen helyzetben? Meg mi helyes egyáltalán ilyen helyzetben? Hogy kell hozzáállni ilyen helyzetben a másikhoz? Meg fogjuk nézni, mit tanít a Biblia erről. Már az elején a történetnek, Jézus, vagy a példázatnak Jézus azt mondja, hogy két csoport lehet osztani a 10 szüzet. 5 okos volt, 5 pedig balga. Az okos ember, tudjuk, hogy ismeri a célt, céltudatos, úgy éli, úgy rakja össze az életét, hogy tudja, merre tart az élete. A keresztény ember tudja, hogy menny felé tart az élete, és minden lépésnél velem a Jézus. Istennek van akarata az életemmel, amelyben simulhat a cselekedeteim, gondolkodásom és terveim, és akkor tudok egy teljes életet élni. Ez az okos ember, aki nem csak máró hónapra él, nem csak sodródik, hanem az örökkévalóság szempontjából is tudja, hova tart az élete. Nem csak a sírig, vagy holnapi napig van megértése, meglátása. A balga, nagyon érdekes, egy kemény szavak ezek, amelyet lehet fordítani a görög szót, a móroszt. Buta, bamba, bárgyú, ostoba, esztelen, bolond, hülye. A hülye egyébként kifejezés ugye azt jelenti a Biblia értelemben, hogy annyira balga, hogy elveszíti az üdvösség lehetőségét. Elszalasztja a lehetőségét annak, hogy megbocsátást kapjon az Istentől Jézus Krisztus kereszt halála által. Miben mutatkozik meg Jézus tanítása szerint a okosság, céltudatosság és a balgaság? Az egyik vitt olajat, a másik meg nem. Pusztán ennyi. Ez a kettő között a különbség. Mi volt a célja az okosoknak? Az okos szüzeknek nem csak annyi volt a célja, hogy ott legyen a vőlegény fogadásán, hanem hogy találkozzon is vele. Az okos ember az nem csak részt akar venni egy Isten tiszteleten, hanem találkozni akar Jézussal. Az okos ember nem csak Bibliát akar olvasni, hanem hallani akarja az Urat. Az okos ember nem csak élni akarja az életét, hanem tudja, Jézus vele van minden nap, és figyelhet rá. Személyes közösség, személyes találkozás, és ezért megy, hogy találkozzon vele. Megígérte, jönni fog, tehát nem kérdés. Jézus folytatja ezt a példázatot, és azt mondja, hogy késett a vőlegény. Én emögé egy kérdőjelet tennék, hogy a vőlegény valóban késette. Itt látjuk az alvó szüzeket, amit többi már ki fölébredt, ébrezgeti őket. Kialudt a mécses. Jézus azt mondja a Máté 24.36-ban, azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja, sem az égangyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Tehát akkor mihez képest késik Jézus? A balgák saját elgondolásuk szerint, és azon keresztül várták, hogy fogták fel a vőlegény érkezését, a Krisztus visszavárását. És mivel nem történt meg az, amit ők elgondoltak, emiatt derült fény arra, hogy mi is van a szívükben. Ha az események úgy történnek, hogy várják az emberek, nem derül ki, mi van a szívben. A szívünknek az állapota akkor látszik meg, amikor váratlan esemény történik az életünkben. Amikor minden úgy történik, ahogy mi szeretnénk, akkor igazán nem látszik meg, hogy kik vagyunk valójában. Amikor felborulnak a dolgok. Nem azt csinálja az Isten, nem úgy csinálja az Isten, nem akkor csinálja az Isten, ahogy mi vártuk, gondoltuk, vagy úgy gondoltuk, hogy hiszek, akkor ezt fogja csinálni az Isten. És amikor nem úgy teszi, akkor megmutatkozik, hogy kik is vagyunk valójában. Késik-e a vőlegény, vagy pedig tudom, hogy jönni fog. Nem késik el sehonnan, mert Isten jó. Okosak, azért voltak okosak, mert a váratlan helyzetre is készültek. Mert őknek nem az volt a lényeg, hogy azt teszi-e Jézus, amit ők gondolnak, hanem hogy ők ott akarnak lenni, mikor jön. Tehát más volt a célja az ő szívükben hozzáállásuknak. Más irányultságúak voltak. Azt is olvasok, hogy elámosodtak, úgyis tehát fogja, elbóbiskoltak. És hát az ember nagyon fáradt, akkor ugye nagyon koncentrál a figyelme, és akkor úgy elbóbiskol. Volt már ilyen veled? Úgy leesik a feje az embernek. És elbóbiskoltak, majd el is aludtak, mind a tizen. Hát önmagában azt, hogy az ember alszik, az nem bűn. Az még nem jelenti azt, hogy nem várja Jézust vissza. Jó, ne az Isten tiszteleten aludjál, mert nem biztos, hogy ez a célszerű. De az, hogy valaki elfárad, pihenésre van szükségünk, ez teljesen természetes dolog, és ezzel nincsen semmi probléma. Ettől még várom Jézus vissza. A lelkiállapotom, a lelkületem még lehet jó ettől. Olyan is lehet, hogy az ember a küzdelmektől, a terhektől, vagy éppen a saját kudarcaitól elszomorodik, és emiatt fárad el. Előfordulhat? Ez nem, hogy elfárad, megterhelődik. Sokszor az ember oda is ejt, hogy saját magától fárad el. Volt már veletek ilyenek, hogy lefárasztottátok saját magatokat? Mikor úgy... És nagyon, nagyon érdekes dolog ez, tudjátok, hogy Pistike iskolába ment, és matek órán kihívták a táblához. És a tanár feltett neki egy egyszerű kérdést. Az előző órai anyagból, amely egyébként nagyon jól elmagyarázott, tehát még félreértés ne esik, ez egy jó tanár volt. És akkor Pistike nem a kérdésre válaszol, hanem azt mondja, hogy tanár úr, én készültem, pedig én tanultam. Bevarják neki az egyes, miért? Mert nem azt kérdezték tőle, hogy tanultál-e, hanem föltettek neki kérdést, mennyi egy meg egy. Erre a válasz nem az, hogy én készültem, erre a válasz az, hogy ez kettő. Ilyenek vagyunk mi is. Aztán leült a helyére Pistike, és mondta a pattársak, ú, de szemét ez a tanár, hogy lehet ilyen kegyetlen, pedig én készültem. És nem ilyenek vagyunk néha? Hogy történnek velünk dolgok, és megmagyarázzuk. Megpróbáljuk a felelősséget másra hárítani. Én pedig készültem. Csak nem ez volt a kérdés. Kiborulunk, idegesek vagyunk, úgy teszünk, ahogy nem kéne, és akkor ráfogjuk a körülményekre. Hitetlenek vagyunk, zúgolódunk, panaszkodunk, és ráfogjuk a miniszterelnökre. Tehát ott se volt szerencsétlen. Hát mindenről nem tehet. Ez a pénztárosnak rossz napja volt a mai napon, vagy tegnap, ma nem, mert ugye nincs nyitva, de hogy tegnap rossz napja volt, arra nem tett a miniszterelnök. De hogy jól esik hibáztatni másokat. Nem ilyenek vagyok? Az okos ember, a bölcs ember vállalja a felelősséget. Szembe tud nézni, engedi, a lélek megvizsgálja. És engedi, hogy az legyen, aki. Ez is nagyon fontos dolog, hogy Isten előtt nem kell alakoskodni. Annyi erő és energia megy el a mai világban az alakoskodással, a képmutatással. És nézd meg a szívedet, és nézzük meg a szívünket, a reakciónkat, mennyire hajlamosak vagyunk védekezni. Ahelyett, hogy őszintén azt mondanánk, bocs, bocsáss meg, nem csak egy elnézést, hanem az, hogy, mert ugye ez humbuk, hanem az, hogy bocsáss meg, tartozom neked tényleg. Bocsáss meg, ezt elszóltam, nem kellett volna, és ez nem volt jó. Na, mert így szóltál, meg ezt mondtad meg, ha piros cipőd lenne, vagy zöld, akkor nem így lett volna. Nem. Nem az a kérdés. Hogy velem mi van? Tehát amikor az ember azért alszik be szellemileg, mert lelkileg hanyag, laza, passzív, testies, világias, hitetlen, lázadó, ezek erőt vesznek rajta, akkor bizony a hívő nagyon nagy veszélyben van. Mert akkor becsúszik a balga szűz kategóriába, aki nem várja vissza Jézust. Ugyanis aki várja vissza a vőlegényt, várja, tehát gondoljatok bele egy mennyasszony. Tehát normális dolog az, hogy férfiak, ki az, aki volt már vőlegény? No. Akkor gondoljatok bele, hogy ugye nálunk úgy van, hogy megyünk lánykérőbe, tehát hogy elhozzuk a mennyasszony háztól, nálunk is így van a mennyasszonyt, aztán visszük a mennyegzőre. És akkor megyünk oda, izgatottan készülünk, kinyaltuk, kifentünk magunkat, gyönyörű szép fekete öltő, mit tudom én, vagy éppen szürke, tök mindegy, de szépen fölöltöztünk, kifényeztük a cipőt is ragyogon, még megtörölgettük papírsakendő az ajtó előtt, bekapogunk, kinyitják, és akkor egy kötőbe, rövidgatyába, slamposan kinyitja az ajtót a mennyasszony. És mondja, hát te! De figyelj, nem van ezt a mennyegzőnk. Örülnél neki? Igaz? Mennyire egyszerű. Tehát aki tényleg várja vissza a vőlegényt, annak meglátszik az életén. Ennyire egyszerű. Az okos ember, az okos keresztény számot vet az életével. Nem akkor fogja a fejét, mikor meghal a szomszédja, hogy szösszedje meg, jól lett volna megbékülni vele. Nem koszorút visz jó nagyot az apja sírjára, hanem elmegy és meglátogatja, míg él. Durva? De mennyire jellemző, ha belegondolsz a mai emberre. Sokkal mindenkit. És milyen jellemző ez a bolond magatartás, mint a bolond szűzek magatartása. Mai emberre. És milyen nagyszerű dolog az, hogy ma itt vagy, és én is itt vagyok, és olvashatjuk a Isten igéjét, és tisztíthatja a gondolkodásunkat és a szívünket. Okosít bennünket Jézus. Kitanít bennünket Jézus. Azt mondja az írás, hogy ekkor megjön a vőlegény, mindjárt jön. Most megjött. Hogy is olvastuk? Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek fogadásomra. Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. Tehát mind a 10 elaludt, és mind a 10 felébredt. Maga az éjfél, mint olyan bibliai értelemben, ez jelenti a kairoszt, tehát az isteni időzítést jelenti, ez egy kép is a Bibliában, tehát éjfélkor, azaz az Isten időzítése szerint, amikor vége van a napnak. Ugye a 24. óra, a nap utolsó órája, amikor éjfélt üt az óra, akkor vége a napnak. És a Biblia szerint ez a nap, amíg tart, addig lehet megtérni, azaz addig, amíg az Isten be nem zárja a kegyelem ajtaját, addig lehet megtérni. 24 óra, az azt jelenti, hogy betelt. Vége. Most már nincs lehetőség változtatni. A 21. óra előtt még egy perccel is lehet változtatni, tehát még van lehetőség az embernek megtérni, rendezni az életét az élő Istennel. És ebből fakad az, hogy rendezi emberekkel. És akkor hang hallatszott, kiáltás hallatszott, íme a vőlegény, tehát még nincs ott a vőlegény, hanem a hírnökök jöttek, hogy már jön. Most már mindjárt itt van. És erre a kiáltásra ébredtek föl ez a 10 szűz. Mind a 10 szüzek voltak, várták a vőlegényt, tehát itt nem olyan emberekről van szó, akik nem ismerik még Jézust, istentelenek, hanem olyanok, akik magukat kereszténynek vallják. Ha ebből a szempontból gondolkodtok, mennyire durva, amikor azt mondja valaki, én református vagyok, én katolikus vagyok, én baptista vagyok. Tehát magára veszi az ítéletet, holott semmi köze nincs Jézushoz. De még valójában a vallásához sincs semmi köze, csak kipipálja, hogy letudtam. Magára veszi a nagyobb felelősséget, mert ha azt mondja, hogy én keresztény vagyok, akkor ennek vannak következményei. Lenni kell az életünknek jeleinek, gyümölcseinek, ha valóban keresztények vagyunk, és valóban közösségben vagyunk Jézussal. Tehát maga a 10 szűz, mivel várta Jézust, mind magát az Isten népéhez tartozónak vallotta. De a krízisben nem bizonyultak annak. Megmutatkozott, hogy ki az, aki valóban része, valóban Krisztushoz tartozik, és ki az, aki nem. Gondoljatok bele, egy gyülekezeti közösségben külön választódott. És ez így lesz, mikor Jézus visszajön. Szokták mondani, hogy két dolog fogja sokkolni az embereket a mennyországba. Az első sok, mennyi mindenki nem lesz ott, akiről azt gondoltuk, biztos ott lesz. És hány ott lesznek, akiről meg nem is gondoltuk volna. Tehát fölébredtek az álomból, és eljött, hirdetés jött, hogy jön a vőlegény, eljött az idő. A tesszalonikai levélben van egy fontos iránytünk a Bibliában az elragadtatással kapcsolatosan. Az 1 Tesszalonika 4.16-ban írja Pál apostol, és a 17-ben. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadhatunk a felhőkön az Úr fogadására, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Csodálatos dolog. No, kit fog elragadni az Úr? Hát képzeljétek el egy olyan kötelet, amin keresztül valakit fölhúznak egy mászófal tetejére. De mi kell hozzá? Egyrészt be legyen akasztva az ő felszerelésébe, be legyen fűzve a csigába, és valaki fölhúzza. Ugyanez a elragadtatás, akinek be van kötve a felszerelésébe ez a kötél, az menni fog fölfele. Akinek nincs bekötve ez a kötél, hiába húzzák, nem fog elragadtatni. Nagyon érdekes kép a Bibliában, hogy a hit az olyan, mint amikor Jézus Krisztussal belekapaszkodunk a mennybe. Tehát a Krisztusba vetett hit az olyan, mint mikor bemegy az Isten jelenlétébe, és Krisztus által megfogod az Istent. A hit által azt mondja, Krisztus bement előttünk, mint horgonya. A lelkünknek erős horgonya az Istennél, be vagy kapaszkodva a mennybe. Ha közösséged van Jézussal, akkor be van kötve a felszerelésed. És amikor elragadtatás van, akkor húzzál köteleket fölfele, és te is mégy. Ha nem vagy bekötve, vagy nem vagyok bekötve, tök mindegy, minek tartod magad. Vagy minek tartom magam. Teljesen mindegy, nem ez számít. És hallatszani fog a riadó hangja, tehát az ébresztő, és akik be vannak kötve, én nagy valószínűség azt gondolom, hogy ezt hallani fogja az egész világ. Mindenki hallani fogja, valamiféle megjelenésre lesz az Isten angyala, azt, hogy megfújja a kürtöt, a harsonát, és hallani fogja a világ, de csak azok mennek el, akik be vannak kötve a mennybe, Krisztusba hisznek, és Krisztus által kapcsolódnak az Istenhez. Szóval azt mondja, hogy Jézus, hogy rendbe hozták a lámpásukat, és mikor a lámpásuk rendbe tételéhez érkeztek, akkor derült ki a különbség végérvényesen a két csapat között, az okosok és a balgák között. Ez úgy történt egyébként a fák rendbehozatalra, hogy levágták a elszenesedett részeit ennek a ronynak, aztán a náluk lévő olajjal ezt a még parázsló anyagot beöntötték olajjal, olívaolajjal, és akkor föl élet benne a tűz. Ez így kellett történni. Tehát elkezdték rendbetenni a lámpásukat, vágták, és rájöttek, hogy ho-ho, nincs mivel a tüzet feléleszteni, mert nem hoztunk plusz olajat. Az okosak pedig hoztak olajat magukkal, és nézzük meg ezt a képet, hogy arról van szó, hogy még nem jött meg a vőlegény, de már tudjuk, hogy biztosan itt lesz. De és nem tudjuk, hogy mennyit kell még várni. És ha visszagondolunk az előző tanítására Jézusnak, akkor ő azt mondta, hogy vannak jelek, amelyek figyelmeztetnek bennünket, hogy közeledik a vőlegény. És ebben a történet sorozatban, ebben a tanítás sorozatban illeszkedik be ez a példázat is. Tehát lesznek kiáltó jelek, amelyek már jelezni fogják nekünk, hogy közeledik a vőlegény. De még nem tudjuk, hogy ez mennyi idő. Hogy mennyi olajra van még szükség. Ezért az okosok nem adták oda az olajukat a többinek, mert hát nem tudták, hogy meddig kell még várni. És a balgák sem tudták, hogy mennyi idő még az, amíg megérkezik a vőlegény. És akkor itt érkeztünk el az a kérdéshez, amelyet föltettem már korábban, hogy hogyan is kell visszanyúlnunk az a helyzethez, amit itt a történetben olvasunk, hogy adjatok az olajatokból. Az okosok azt mondták, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek, vegyetek inkább. Tudni kell azt, hogy a fáklyának az ébren tartásához 15 percenként kellett olajat önteni rá. És nagyon sok olaj kellett egyébként az üzemeltetéséhez ennek a fáklyának, tehát nem kevés anyagra volt szükség, és amikor korsóba vittek, az nem egy kis korsó volt, jól felkészültek, jól feltankoltak. Nem szívtelen ez a hozzáállás? Nem keresztényietlen? Kinek rugózik a lelke, amikor ezt olvas, hogy lehet ilyen, hát adni kéne nekik? Legfeljebb nekem se lesz elég. No, még mielőtt pánikba esünk, itt azért nem erről van szó. Itt nem jótékonyságról van szó. Nem szociális érzéketlenségről van szó. Hanem van olyanról van szó, amit nem lehet megosztani. Amit nem tudsz odaadni másnak, és nem pótolhatja senki. A Krisztus szenvedése és kereszt halála a bűnös emberért, azaz minden egyes emberért Isten szeretetét mutatja. Így van? Így van? Isten szeretete olcsó? Olcsó? Megfizethetetlen, súlyos árat fizetett az Isten. A fiát adta a bűneinkért. Ez a szeretet olyan szeretet, hogy mindenki bejut a mennybe? Kik jutnak a mennybe? Akik elfogadják, akik beismerik a szükségüket, a bűneiket, megvallják a vétkeiket, és elfogadják Jézus Krisztust. Akik ezt nem fogadják el, mi történik velük az utolsó napon? Elvesznek, mint céltévesztett embereket, maga az Isten fogja őket kárzatra küldeni. Értitek a szeretet fogalmát? A szeretet esély. A szeretet nem jelenti azt, hogy mindent megcsinálhatunk. Gondolj bele egy barátságba. Meddig tart az a barátság, amikor egyik fél kihasználja a másikat? Meddig tart az? Még ki nem derül, ugye? Aztán nem leszel ilyen embernek a barátja, mert az csak egy egyoldalú kapcsolat. Istennél sem működik így, hogy te akarsz valamit, aztán meg Isten csinálja, amit akar. Tehát Isten szeretete ilyen szempontból feltételhez kötött. Egyrészt Krisztushoz kötött, másrészt a Krisztushoz való viszonyhoz kötött. Aki elutasítja, el fog veszni. Mit jelent tehát a hozzáállása az öt bölcsnek, okosnak? A Galata levélben van egy ige, ugye ige pár van ott, mert egymás terét hordozzátok, és a másik ige pedig, hogy mindenki a maga terét hordozza, most csak ezzel a másikkal fogunk foglalkozni. Tehát vannak terhek, amiket nem lehet átadni és átvenni. Mik ezek a terhek a Biblia szerint? Maga a görög szövegben ez a teher kifejezés itt, hogy mindenki a maga terét hordozza, az a hajó rakománya, vagy a katona felszerelése. Ezt jelenti. És gondoljatok bele, mit ér ez a terhajó, ami soha egyetlen deka terhet nem szállít? Értékes valamire? Lehet használni valamire? Arra használják, amire való? Hát persze, hogy nem. Mi van azzal a katonával, aki teljes felszerelés nélkül Afganisztánba poroszkál a hegyek között? Mi lesz belőle? Céltábla, ugye? Céltábla, vagy zsákos? Bilbo. Hamar fekete zsákba kerül, ugye? Normális katona, aki megy harcmezőre felszerelés nélkül. Értitek? Tehát hogy adjam én neked az én felszerelésemet? Ha én neked adom az én felszerelésemet, akkor el fogok veszni én is, meg te is, mert az úgy egész. Az úgy van megcsinálva, összekötve, megtervezve, hogy abban minden benne, ami a küldetéshez kell. Ha azt mondjuk, teljes menetfelszerelés, akkor nekem föl kell vennem a teljes felszerelésemet, meg a másiknak is a teljes felszerelését, és nem vehetjük el egymásét. Miért? Ne kockáztatom az én életemet is, és meghalok én is, meg ő is. Tehát a harci eszközöket, a felszerelést nem lehet átadni egymásnak. És itt erről van szó, mikor ezt a példázatot mondjuk, nem lehet odaszánást kölcsönadni. A plusz olaj, az elkötelezettség, az odaszánás, a hit. Ezt nem tudok kölcsönadni senkinek. A legjobb szándékmellel se tudok adni senkinek odaszánást az enyémből. Mert nekem is pont annyi van, amennyi ahhoz kell, hogy bejussak. Se több, se kevesebb. Nem lehet halmozni az odaszánást. Mert az napi kérdés, az persze, az pillanatról pillanatra megharcolandó kérdés. És az az enyém, a tiéd meg a tiéd. Ezért nem lehetett olajt adni egymásnak. Itt az odaszánás, az elkötelezettség, a hit, a Krisztushoz való viszonyról van szó. Annak a képe ez a történet, mint a katona felszerelése. És itt nem irgalmatlanság, meg szeretetlenség, nem a bajtársunk sebesülésekor kimentése, nem a betegeknek a gondozása, özvegyek meglátogatása, nem erről van itt szó, hanem valaki hanyag volt. És gondoljatok bele, amikor megyünk a mennybe, mondjuk itt, ma visszajönne az Úr Jézus, és ma elragadtatnánk. Ki tudná magaddal vinni? Bármennyire is szereted őt. A házastársad, a gyerekedet, a barátodat, magaddal tudnád vinni? Senkit. Senkit. Ami neked van, az a tiéd. És ha van neked, be van kötve a felszerelésed, akkor te mégy. És a többi pedig itt marad. Mindenki magáért fel az Isten előtt. A 10 szűz egyéni odaszánása volt a különbség közöttük. Az 5 odaszánt volt, az 5 pedig felelőtlen. Egy érdekes gondolatom támadt, amikor ezen elmélkedtem. Lelkesedünk a gyülekezetért, igaz? Szeretjük a gyülekezetünket. Igaz? Szeretitek? Többen elmondják, hogy egy jó gyülekezetbe járok. Így van? Én egy jó gyülekezetbe járok. Én mindenkinek a sajátja a legjobb, mindenkinek a saját gyerek a legszebb. Ez teljesen természetes. Ez nem azt jelenti, hogy a többi rossz, hanem ez a miénk. Tehát ezért, ebből a szempontból. De kérdésem a következő. Attól, hogy a te jó gyülekezeted odaszántan szolgálja Jézust a misszióban, ez mit használ neked? Az elszámoláskor. Nem az-e a fontos, hogy ebben a jó gyülekezetben te mit csinálsz? Mennyire sumák altatása az ördögnek, amikor azt mondja valaki, olyan jó istentisztelet volt. Megfrissültem. Megvilámodott a szívem. Jó volt a dicsőítés. Vérből volt. Rock and roll. De a kérdés, hogy te a magad helyén, a magad elhívásában betöltöd-e azt, amire elhívott az Isten? És ezen fog múlni, hogy milyen lesz a jövő gyülekezete, és hogy mi lesz a te életeddel. Ne hatasson az ördög azzal, hogy de jó, missziózik a gyülekezet. Még elmennek az idősek otthonába, és de ügyesek. És te hol vagy? Mi a te dolgod ebben? Mi a te felelősséged ebben? Nem azt mondom, hogy te most mindenki menjen az idősek otthonába, ne érts félre. Hanem az, hogy értsd meg, hogy a te helyed a te helyed. Nem hivatkozhatsz a körülményeidre. Be vagy kötve? Hit által? Ott vagy? Úgy vagy ott, ahova Jézus állított? Megteszed azt, amit rábízott az Úr? Megtesz, amit rábízott az Úr? Úgy teszem meg, mint egy odaszánt életű keresztény? Értitek? Nem elég jó gyülibe járni, hanem a helyünkön kell lenni. az elhívásunkban állni, és megtenni, amit Isten ránk bízott, ott és akkor, ahova helyezett bennünket. Mondja is Isten igéje a zsidókhoz írt levélben, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, a szíveteket meg ne keményítsétek. Amíg távol voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Aztán bezárták az ajtót. Később megérkeztek a többi öt szűz is, és így kiáltottak, Uram, Uram, nyiss ajtót! És üdvözleti jelentőségű mondat hangzik el, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Ez sokkoló, ha vele gondoltok. Ez azt jelenti, túl késő. Túl késő kapkodni. Tehát az elragadtatása nem lehet készülni utána. Nem gondolkodhatsz úgy, hogy most van az életben egy nagyszerű lehetőség, ezt most ki kell használnom, tök mindegy, mit mond Isten. Magad döntöttél, hogy elvágtad a kötelet. És akkor lehet kiabálni, Uram, hát én jártam gyülibe, hát valamikor komoly hívő voltam. Ja, valamikor. De Jézus éppen erről beszél, vigyázzatok, mindenkor legyetek készen. Nincs helye lazaságnak, a magam feje után való kovágásnak, mert ez veszélyes. Kérdezd meg a katonát, hogy mit jelent, ha valaki maga a feje után elkezd rohangálni a harcmezőn. Nem sokáig él valószínűleg, igaz? Ugye voltak felderítők, elmondták, hol vannak az aknazárak, hol van géppuskás, stb. És akkor oda nem menj, mert ott lelőnek. Nem mondod, hogy hát lelőttek. Uram, hát... Hát meghaltam. Hát mondtam, meg fogsz halni. Egy napon le fogod tenni a földi testedet. Én szóltam neked előre. Ne lépődj meg rajtam, és itt állsz az Isten ítélő szék előtt, és kevésnek bizonyulsz. És másik oldalon pedig nem megmondtam, hogy örök életet adok nektek? Ne legyél hitetlen. Hát bennem van, benne az én szellemem. Hát én alig várok arra, hogy örüljünk együtt a mennyegzőn. Ott nem lesz gyász, fájdalom, szomorúság az Úrral. Nem lesz betegség, nem lesz kísértés. Ott nem kell olyanok a harcolni, mint itt most. Mindenkor az Úrral leszünk. Ó, halleluja! Túl késő. És amit mond Jézus nekik, nem ismerlek titeket. Szóval a kereszténység az kapcsolat. Az nem vallás, nem ideológia, nem emberi okoskodás. Vagy ismered az Istent, és ő ismer téged, és kapcsolatban vagy vele, vagy nem. És ha nem vagy kapcsolatban az élő Istennek Krisztus által, akkor te elveszett vagy még. És hirdetem neked a kegyelmet, hogy meg lehet térni. Azt lehet mondani, Isten, mit az életem? Bocsáss meg bűneimet, bocsáss meg, hogy eddig kóvályogtam cél nélkül. Nem számoltam veled, önfejű voltam, kemény voltam. Megtérek. Neked adom az életem. Tisztíts meg, állíts helyre. Kapcsolj be engem a mennyei vérkeringésbe. És ahogy mondtam, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Ugye szól az ige a zsidó népről, akikkel történt események példaképpen adattak nekünk is. A mennyegző, tehát a megváltottak örömünnepe. Találkozunk megváltórunkkal, királyunkkal, együtt örvendezhetünk és ünnepelhetünk vele a mennyben. Ebből maradtak ki, és maradnak ki a balgák. Gondoljatok bele, a legrosszabb balga keresztények lenni, mert kint is van, bent is van. Tehát se ez, se az. A vőlegény válasza, hogy nem ismerlek titeket. Tehát kiemelten fontos Istennél a közösség, a kapcsolat. Jézus, ahogy zárja az ő mondatait, azt mondja, hogy vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Látjátok, ismétli Jézus ezt. Jézus nem kirekeszteni akar bennünket a mennyből, hanem figyelmünket felhívni, hogy vegyük komolyan az ő szavát. A Jelenések könyvében Jézus így szól, Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat, kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Itt is a közösség. Ez a célja az Istennek, hogy közösségben, kapcsolatban legyünk vele. Vőlegény tehát Krisztus, és előre küldte hírnökeit. Egyrészt az idők jeleit, másrészt meg az ige hirdetőit. A testvéreket küldte hírnökül, hogy hirdessék, szóljanak, hogy jön már a vőlegény. Szedjétek rendbe a lámpásokat. Szánjátok oda az életeteket. Tegyétek rendbe a dolgaitokat. Mondhatjuk egymásnak is. Figyelmeztetjük egymást. És figyelmeztet bennünket az Úr. Készüljünk a vőlegény fogadására. Krisztus különféleképpen zörget egy ember életén. Vannak emberek, akik balesetből menekülnek meg. És egyértelmű számokra, hogy Isten csodát tett velük. A halál széléről menekülnek meg. Vannak, akik rácsodálkoztak a mai ebédnél. Ki az, aki ebédelt ma? Rácsodálkoztunk a mai ebédnél, hogy Uram, annyira megáldottál, hogy terített asztal van is, és jól tartasz engem. Milyen nagyszerű, igaz? Rácsodálkozni, hogy Isten ilyen kegyelmes hozzánk. Mivel vagyunk mi jobbak, mint Etiópiában az éhezők? Te vagy én. Mivel vagyunk mi jobbak? Mivel érdemlünk mi többet? Semmivel, igaz? Isten úgy látta jónak, hogy ilyen módon megáldjon bennünket. Milyen jó felismerés ez, hogy meg vagyok áldva. Istenhez tartozom. Neki adtam az életemet. Nem csak távolról ismerem, hanem várom őt vissza. A gyülekezet tagja vagyok, része vagyok a közösségnek. Aki közösségben van vele, az éppen ebből fakadóan készen várja őt. Miért? Mert nem azt fogja mondani, hogy tanár úr, én készültem, hanem lusta voltam. Megtérek. Bocsánat. Jogos az egyes. Tessék beírni. És szeretnék holnap felállni. És megtanulok mindent. Tanárok mosolyognak, hogy jó, minden gyerek ilyen legyen. De azt mondja, hogy hív ember ilyen. Nem vagdalkózik, vádaskodik. Hanem elszóltam. Nagyon fáj. Én vagyok a felelős. Amiért én vagyok a felelős. Akarok megváltozni. Levágom az elszenesedett dolgokat az életemről. Adj olajat, Uram, törzs be szellemeddel, hogy újra égjek. Olyan, hogy langyos keresztjén nincs. Ez a két fogalom nem fér össze egy mondatba egymással. Tehát vagy langyos, vagy keresztjén. Olyan, hogy nincs, hogy langyos keresztjén. Vagy langyos vagy, és mondja, és kiköplek a számból, vagy legyél hideg, az az istentelen, vagy legyél forró, az az, akik az enyém vagy. Kapcsolatban vagy velem. Olyan sincs, hogy gyáva keresztjén. Maga a két szó, a két fogalom nem fér meg egymás mellett. Semmi köze nincs egymáshoz, olyan, mint a tűz meg a víz. Nem lehet egy helyen parkoltatni őket. Mert vagy a víz oltja el a tüzet, vagy a tűz emészti meg a vizet. Vagy keresztjén vagyok, vagy nem. Ennyire egyszerű. Vagy oda szánt életem van, vagy nem. Vagy valóban Krisztus tanítványai vagyok, vagy csak annak látszok. De valójában balga és esztelen életet élek. Vagy okos vagyok, és neki oda szánt életet élek. És végül a bátorító gondolatok a Bibliából, ugye a dicsőítés során énekeltük azt a dicséretet, hogy szelleme kiállt, mint egy oroszlán. Honnan kiállt? Bennem! Halleluja! Szóval az a helyzet, testvérem, hogy ideje a kislányos szégyenlőségből kijönni. Tehát benned az Isten szelleme lakozik. Az Istennek az ereje közelik a pünköst. A dynamis azt is jelenti, hogy változás, tevékeny cselekvés, előremozdítás. A Mózes első könyvében, a 49. és 9-es versében azt olvassuk, ez Jákob áldása, fiatal oroszlán vagy Júda, prédától lettél nagyjá fiam. lehevert, elnyújtózott, mint a hím oroszlány, vagy mint a nőstény oroszlán. Mind a két nem benne van. Ki merné fölkelteni? Ó, halleluja! Nem távozik el a jogar Júda házából, sem a kormánypárca térdei közül, míg eljön Siló, akinek engednek a népek, ugye ez az a messiásra való profécia, ígéret, és egyfajta lelki bátorság. Amen. Így van, halleluja. Valaki együtt él a prédikációval. Tehát értsd meg, hogy az okos ember, az bátor. Az nem bizonytalan. Ki akar téged elbizonytalanítani? Ki? A sátán be akar csapni. El akar hitetni veled, hogy nincs benned az isteni erő, amelyet célig elég. Benned van Istenek szellemének az ereje. És meg van írva, nekem van adott minden hatalom menjen és földön, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, a kettő között pedig az okos embernek az életvitele. Hogy hogyan éli az életét. Mi számára fontos. Legyünk tehát okosak, mint akik tudják, ki a megváltójuk. Kit követnek? Mi a küldetésük ebben a világban? Hová tart az életük? És valljuk meg együtt. Tudom, az én megváltóm él. És visszajön értem. Amen. Tudom, az én megváltóm él. És visszajön értem. De vagyok kötve. A mennybe. Így élek. Nem az a kérdés, hogy mikor, hanem az, hogy visszajön. Biztos. Miért? Mert megígérte. És én várom őt. És ez egy bátorság, ez egy isteni erő, egy isteni hatalom. Ez nem egy nyúlszívűség. Nem a fegyverek szétszórása, hanem készülés. Éber vagyok, odafigyelek. Nem megyek bele játékokba, tanár úr, én készültem. Kiittatva. Nem engedek a romlott természetem családságának, amely kidumálna mindent. Nem tudom, a ti szívetek milyen, az enyém milyen. A családban jó kapcsolatunk van, és úgy szeretjük egymást, és mondjuk, hogy ha látszik, kidumálja a másik. És megpróbálja megmagyarázni azt, amit nem kéne. Hol meg kéne térni, nem kidumálni. Nektek vannak ilyen kapcsolataitok? Aki segítek nektek, nem dumálj. Tök felesleges. Nem ez a lényeg. Igazolt az életed Krisztushoz, vagy nem? Figyelj ide, tök gáz, de nem. Akkor tér meg, és ne beszélj. Benned van Isten szelleme. A véghezvitele való erő. De félj. Ne engedd, hogy az ördög elaltasson, és félelmet tegyen a szívedbe, hogy Jézus vissza, hogy jaj, mi a szó? Az övé vagy. Az övé vagy. Be vagy kötve, ha Krisztussal közösségben vagy. A lehetőség ott van mindannyiunknak, hogy figyeljünk Jézusra. Adja meg az Úr, hogy éljünk vele. És ne vágjuk el ezeket a köteleket. Hanem ragaszkodjunk hozzá teljes szívvel. És akkor megyünk mind. Meg még azok is, akik jönnek velük. Amen.